A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Petz Rajmundot, a GKI Gazdaságkutató ZRT ügyvezető igazgatóját.
Köszöntöm a hallgatókat.
Mai témánk a lakáspiac helyzete, műsorunk második részében pedig a bérlakás szektorral folytatjuk majd a beszélgetést. Kezdjük a GKI idei első lakáspiaci felmérésével. Mit jel ez a vizsgálat?
A vizsgálat alapvetően azt jelzi, hogy még 2015 és 2019 között gyakorlatilag folyamatosan növekedett a GKI Masterplast Index értéke, azaz a lakosság is, illetve az ingatlanos cégek is egyre bővülő forgalmat vártak. 2009 közepén megtört ez a trend, és azóta egy picit visszább nyesődtek ezek a várakozások. Tehát most a harmadik olyan felmérést történt az első negyed évben, ami egy pici visszaesést mutat, tehát egy kis elbizonytalanodást jelez, a piac várja az irány kialakulását, és ezt visszajelzi egyébként a tényadatok is, tehát a tavalyi második fél évben a forgalomnak a csökkenése már jelezte, hogy ezek a várakozások reálisak.
Azt olvastam a szakmával, az ingatlannal foglalkozó cikkekben, hogy azért az elmúlt 7 évben hihetetlen szárnyalás valósult meg. Ha jól emlékszem, országosan durván 100%-kal emelkedtek a lakásárak, Budapesten 184%-kal. Na most azért nem kell ahhoz űrtechnikával gondolkodni, hogy azért ilyen szárnyalás azért nem folytatható. Tehát azért ez egy rendkívüli helyzet. Azt hiszem egész Európában rendkívülinek minősíthető, nem?
Igen, ez a növekedés ez tényleg páratlan, és igazából azon túlmenően, hogy valóban élénkült a piac, tehát a forgalmi számok azt mutatják, hogy évről évre nagyobb lett a lakáspiac terjedelme. Az is benne van a dologban, hogy ugye a devizahitelek forintosításánál ez a folyamat egy nagyon nagy külső lökést kapott, és leginkább az árakban csapódott le. Tehát ez a 184%-os budapesti növekedés, ez már-már a egyensúlyi szint fölé lökte a budapesti árakat. Meglátjuk, hogy a következő időszakban mi fog ezen a téren változni.
Van ugye egy olyan nézet is, és gondolom, hogy ez nem egyedi, többen mondják, ugye, hogy azért a lakásbefektetési cél is. Tehát amíg ugye ez az úgynevezett MA plusz állampapír nem jelent meg, addig a lakás az gyakorlatilag egy befektetésként működő eszköz volt, és lehet, hogy a 2019 tavasza, 2019 közepe azért egy fontos időpont, mert ugye akkor megjelent ugye ez a MA plusz, amelyik a befektetők érdeklődését elvonta a lakáspiacról.
Hát tulajdonképpen ezt illusztrálandó, ezt a folyamatot, a 2010-es évek elején a befektetési célú lakásvásárlás aránya az összes lakás tranzakcióból ilyen 20% körüli volt, és ez szép lassan évről évre emelkedett, egészen a tavalyi évnek az első fél évben ilyen 52% volt, tehát túlhaladta a befektetési célú vásárlás az egyébként a saját lakás megoldást kereső vásárlóknak a vásárlásait.
És ez főleg Budapest, vagy pedig
ez az ország? Ez az országos. Budapesten gyanítom, ez még nagyobb ez az arány. És a második fél évben egy komoly esés következett be 40% közelében. Most nyilván ez az ön által említett MA plusz megjelenése az nagyon-nagyon erősen belejátszott ebbe a dologba, de ugyanakkor ha a dolognak a másik oldalát nézzük, tehát az első lakást vásárlóknak az aránya, miközben a 2010-es évek elején ilyen egyharmados volt, ez 20% alá csökkent 2019 első fél évében, azt gondolom ez nem teljesen egészséges folyamat, és most egy kicsi ellentételeződés következett be ezen a téren, és ők mentek föl 30%-ra. Tehát tulajdonképpen kis teret a befektetési lehetőségeknek a diverzifikálása teret adott az első lakásvásárlóknak.
Igen, most kérdés az, hogy persze ugye valószínűleg a befektetők azok már nem lakást vettek, hanem mondjuk állampapírt vettek, de aki megvette a lakást, az nem biztos, hogy piacra dobja, és átmegy állampapírba, bár erről azt hiszem nincsenek igazán információk.
Hát igazából azt gondolom, hogy a lakás egy hosszú távú befektetés, aki lakásba fektet, az
mondjuk
azt
17-ben, hogy... 18-ban lakást vett, az nem hiszem, hogy 19-ben azt elpasszolja. Annál is inkább, mert ha véletlenül áremelkedés van, akkor azt le kell adózni.
Hát igen, ez is benne van. Ugye a befektetésre szánt lakások egy jó része éppen a bérlakás piacon köt ki. Tehát sok meggondolás lehet ezen a területen, de nem tartom kizártnak, hogy valaki profitot realizált. Valószínűleg azok, akik még a 13, 14, 15-ben vették a lakást, mert akkor ont a nyeresség azért óriási.
Na most nézzük meg akkor, hogy mi a piaci helyzet, mielőtt rátérnénk ugye a GKI Masterplus Indexre, hadd mondjak egy másik elemzést, ez ha jól láttam az OTP ingatlanponttól származik, ők azt mondják, hogy 2019-ben, 2018-hoz képest még 15%-os árnövekedés látszik. Budapesten 22%, ezen belül, tehát ez egy ilyen országos árnövekedés. Ez tehát 2019. Most mi a helyzet 2020 elején? Van-e ehhez képest fordulat, másképp, hogyan látják azok a szereplők, akiket önök kérdeztek?
Ugye mi alapvetően az ingatlanokkal foglalkozó cégeket kérdezzük, részben a fejlesztőket, részben a forgalmazókat és részben a tanácsadókat. Ők a első negyedévi felmérés során országos átlagban ilyen 2-3%-os áremelkedést mondtak.
Mármint ez egy várható?
Ez egy várható.
Tehát
áremelkedés,
2020
várható. És ha egy kicsit mögé nézünk ennek a számnak, akkor azt látjuk, hogy az áremelkedést várók most már kisebbségbe kerültek az árcsökkenéshez, az árcsökkenést várókhoz képest, és hát ez a folyamat tulajdonképpen, vagy ez a jelenség, ez azt mutatja, hogy nagyon-nagyon diverzifikált. Igazából a ingatlanos cégeknek az egy része is áremelkedésre számít, a másik pedig csökkenésre, és hát értelemszerűen stagnálásra is számítanak sokan. A piac valójában keresi azt az irányt, én azt gondolom ez a legjobb megfogalmazás, hogy vajon merre fognak tovább indulni az árak. Annyit biztosnak gondolok, hogy a tavalyi 15%-os áremelkedés nyilván nem fog megismétlődni, ha bekövetkezik is némi áremelkedés, jóval kisebb ütemű lehet.
Ön elég régóta foglalkozik az ingatlan piacsal vagy a lakáspiaccal. Valóban van egy olyan trend, hogy, vagy elmélet, hogy a nemzetközi ingatlan piacon egy ilyen 8 éves ciklusok szoktak kialakulni, és ugye ebből 6 év eltelt Magyarországon, tehát azt mondjuk, hogy 13-14-től ugye már 6 év eltelt, vagy ez csak egy ilyen bommó.
Hát ez igazából egy országról országra, meg időszakra időszakra változik, inkább azt mondom, ilyen 5-8 éves ciklusok vannak.
Tehát abban már benne voltunk, ha így veszünk, hát, ugye akkor az 19-ször...
Így igazából, hogyha van valami olyan extrém külső sok, mint amilyen volt Magyarországon a devizahiteleknek a forintosítása, hát ez nyilván jelentősen bezavarja ezt a normál piaci ciklust. És ugye a másik megjegyzésem meg az lenne, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok lakáspiaci mozgást az állam támogatás politikájának a változása generál, nem annyira a piaci mechanizmusok.
Igen, ebből a szempontból azért az állami támogatás 18-19-ben elég jelentős volt, nem?
Hát ahogy jelentős volt 18-19-ben, gondolom, hogy a ciklusnak az előző részét is ez az állami intézkedés indukálta, tehát ez a devizahitelek forintosítása, és előtte pedig a devizahiteleknek a megtiltása, tehát gyakorlatilag a piacnak minden egyes kunkorát egy-egy állami intézkedés előzi meg.
Mielőtt a részletekbe belemegyünk, egy másik kérdést vetnék föl. Ugye kijöttek a legújabb számok, miszerint tavaly az országban 21 ezernél valamivel több lakás épült. Hol kell, vagy hogyan kell elhelyezni ezt a felépült lakásmennyiséget? Hol helyezkedik el ez mondjuk az elmúlt 15 éves térképen?
Hát ugye a rendszerváltás utáni csúcsév 2005 volt, amikor 45 ezer lakás épült, és azt hiszem 2013-ban 7 ezer, tehát valahol a kettő között félúton, egy kicsit a 7 ezerhez közelebb. Ha egy kicsit kitekintünk Európára, akkor azt mondanám, hogy a magyar lakásépítés legendásan alacsony, tehát a cserélődésére, vagy az újjáépítési ráta, ami az adott évben felépített lakásoknak az aránya a teljes lakásállományon belül, ezen a 21 ezerrel 0,4%-ra ment föl. A előző évben Ausztriában ez 1,2% volt, tehát Szlovákiában is azt hiszem 0,8. Tehát nemzetközi szinten azért nemzetközi összehasonlításban lenne helye a magyar lakásépítésnek, hogy ennél a 21 ezernél többet produkáljon. Persze, hogyha a körülmények, a gazdaságpolitikai környezet, az ezt támogatná.
Mi az oka annak, hogy ilyen kevés lakás épült? Hogyha most közgazdászként a téma értőjeként, elemzőjeként nézi, mi az oka annak, hogy ilyen kevés lakás épült? Ráadásul, ha jól tudom, akkor 2020-ban, 2021-ben ennél feltehetően kevesebb fog épülni, mint tavaly, amikor több mint 21 ezer épült.
Hát valószínűleg igen, ugye az ÁFA kulcsnak a csökkentése 2015 végén, illetve a most ennek az intézkedésnek az idei kifutása, ez valószínűleg csökkentő hatással fog lenni a lakásépítésre. Most, hogy Magyarországon miért ez a lakásépítés szám alakult ki, én azt gondolom, hogy egy több oka van, az egyik egy demográfiai, folyamatosan csökken a lakosság. Ugyan érezhető némi ilyen strukturális hiánya magyar lakáspiacon, de azért alapvetően egy csökkenő népességről beszélünk, értelemszerűen csökkenő lakásigénye. Ez még föl is gyorsult a 2010-es években a időleges vagy végleges kivándorlással. Emellett a lakásépítést nagyon durván befolyásolta az állami támogatáspolitika, és leginkább azon keresztül, hogy mennyire volt ez a tevékenység jövedelmező. És amikor ez a tevékenység jövedelmező, jellemzően a nagy állami támogatások idején, akkor hirtelen megugrott. Viszont
hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy nem hiszem, hogy Ausztriában ennél jobban támogatják a lakásépítéseket mégis, mint mondta ott azért a 1,2%-os ugye az újjáépítési arány.
Hát Ausztria egy növekvő népességű ország egyébként, de tehát nyilván az építés gazdaságnak a többi eleme is belejátszik ebbe. Ugye Magyarországon most már 20 éve nagyon-nagyon komoly infrastruktúra fejlesztés folyik, hát nyilván ez is elszívja az építőipari kapacitásokat, de azt hiszem az EVOSZ elnöke fogalmazott úgy, hogy a lakásépítés az építésgazdaság mostoha gyereke, hogy igazából amikor a kormányzat átgondolja, hogy miből nem csak a mai, hanem az előző vagy a rendszerváltás óta az összes, hát a lakásépítést egy olyasminek kezeli, hogy hát igen, az is nagyon fontos, és az emberek életkörömét nagyon befolyásoló dolog, de hát most végül is, ha most következő évben nem építünk csak 10 000-et, hát most a 4,5 milliós lakásállományban ez nem fog föltűnni, és akkor azt gondolom, hogy ez egy eléggé általánosan elterjedt gondolkodás, hogy igazából az, hogy 1-2 évig nem, vagy hát akár 4-5 évig is nem történik olyan magas lakásépítés, az úgy nem látszik, nem fáj úgy igazán. A társadalomban menedzselhető ez a dolog, és ugye különösen akkor, hogyha a felújítás emellett hát teret nyer, vagy teret kap, És akkor nincs, tehát nem olyan erős társadalmi problémát jelent ez. Persze hosszú távon, meg ugye a reprodukciós idő az 200 év, tehát hosszú távon ez egy komoly probléma, de rövid távon áthidalható.
Nem játszik a szerepet ebben az is, hogy nagyon magasak az árak, és ugye hát a jövedelmekhez képest nagyon megugrottak az árak, és ha a válasza igen, akkor nyilván jó oka van annak, hogy miért fogunk majd a bérlakás építésről beszélni a következő fél órában.
Hát nyilván az elmúlt időszakban amellett, hogy a lakosság jövedelmei dinamikusan növekedtek, ez a 182%-os növekedést azért nem érték el.
Na, tehát, mondjuk ez budapesti, jó?
Igen, hát a 100%-os se érték el, azt hiszem. Tehát a lakások
tehát a magyar a meglévő jövedelemből egyre kevesebb négyzetmétert lehet megvenni, ugye?
Hát így van, igen, és ez a jelenség ugye a használt lakáspiacon is megjelenik, és most ugye az a döntés, hogy új lakást szeretne valaki vásárolni, vagy használt lakást, hát az árak az nyilván egy fontos tényező, a kapható támogatása ez egy másik nagyon fontos tényező.
Na, de hát ez főleg az új lakásoknál van, és nem a használtaknál.
Hát igen, azt mondtam, hogy tulajdonképpen az, hogy az új lakásra milyen igények vannak, hát ez a támogatásnak a függvénye igazából, és különösen most, hogy ez a nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy 27%-os áfakulcs lesz most már a következő időszakban a lakásokra, ami hát most nagyjából a szakma nem nagyon tud ezzel a változással mit kezdeni, úgy nem látom a kibontakozásnak az útját, tehát minden elemző, a kormányzati döntéshozók is egy nagy, jelentős visszaesést gondolnak a lakásépítésben.
Na jó, akkor nézzük meg gyorsan, hogy szegmensenként hogy alakul a várakozás. Én azt látom abból a táblázatból, amit kinyomtattam és előttem van, hogy például Budapesten a nem panel társasházi lakásoknál egy enyhe visszaesés van, főleg a budai zöldövezetben, de a nem panel társasházi lakásoknál általában stagnálás van. Általában. Nyilván az általában az sok mindent elfed.
Úgyhogy nyilván itt is az van a dolog mögött, hogy a nagyon divatos keresett területek, azok a kereslet általános csökkenése után is nagyon divatos és keresett területek maradnak. Tehát a befektetési szempontból jól hasznosítható területeken nem mértünk érdemi visszaesést. Ezzel szemben mondjuk a külterületeknek a kevésbé likvid lakásainál bekövetkezett némi negatív fordulat.
Ugyanez igaz a panel lakásokra is?
Lényegében igen.
Mi a helyzet az ország más régióiban, Kelet-Magyarországon, meg Nyugat-Magyarországon?
Kelet-Magyarországon nem következett be érdemi csökkenés, és Nyugat-Magyarországon sem nagyon jelentős. Nyugat-Magyarországon az a felmérésnek a sajátossága, hogy leginkább az eléggé jól gazdaságilag prosperáló nagyvárosoknak az ingatlan forgalmával foglalkozó cégek válaszolnak, tehát ott nem érzek olyan jelentős változást, ami mutatná a piaci trend esetleges jelentős változását.
Én egyetlen egy indexbe látok felíveli változást, vagyis emelkedő változást, ez Kelet-Magyarország családi házak. Az összes többi az vagy stagnálás, vagy lefelé menő indexet mutat. Érdekes, hogy ez az egyetlen olyan szegmens, ahol azt várják ugye az ingatlannal foglalkozók, hogy felfelé ívelő trend, ez bár hozzáteszem, ott is egy ilyen nullás várakozás hát, van. Tehát igen. azért nagy csodára, hogy se számítanak.
Hát igazából igen, tehát ez így van. A mostani felmérésnek a legfontosabb tanulsága tulajdonképpen régiótól függetlenül, hogy a várakozások a stagnálás körüliek, tehát egyes szegmensekben egy pici forgalomnövekedés, más szegmensekben egy pici forgalomcsökkenést várnak a válaszadók, de igazából nem drámai az, ami az ingatlan piacon történik. meglátjuk, hogy a következő időszakban ez változik-e. Egyelőre nem látszanak a várakozásokon drasztikus változások.
Köszönöm szépen, most tartunk egy kis szünetet, és néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Petz Rajmunddal, a GKI Gazdaságkutató ZRT ügyvezető igazgatójával.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.